femmes le diront, mon petit fils, cette jeune fille-là n'est pas pour vous.
Quand son amant y reviendra de guerre, il la mariera d'un vous, soyez classe.
Ray-fairy-doo-ray-doo-ray-day.
Ah, je lui dis, je vais m'essayer, peut-être qu'elle viendra plus amoureuse de moi.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kulturált hétvégét kívánok, illetve szombatot a kedves hallgatóknak. Ez itt a Szombat reggeli 2025. május 31-én, és a mai reggel Brühl Edit szerkesztette, technikusunk, hírolvasónk, illetve zenei szerkesztőnk Madarász Máté, a nevükben is köszöntöm Önöket. A műsorvezetőt, Berek Pétert hallják, tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig. Hírek következnek itt a Civil Rádióban.
Madarász Máté vagyok, jó reggelt! Sokba fog kerülni a magyar államnak a már felajánlott adó 1% lenyúlása. A Magyar Helsinki Bizottság szerint nyilvánvalóan sérti az alaptörvényt, és a Magyarországra kötelező nemzetközi szerződéseket, az ellehetetlenítési törvény javaslatához benyújtott fideszes módosító, amely szerint a már megtett adó 1%-os felajánlások sem kerülhetnének a fekete listázott szervezetekhez, és azokat a NAV egyszerűen átcsatornázna egy állami alapítványhoz. Azok a szervezetek, amelyek így elesnek a felajánlott összegtől, és a maguk felajánló kis panasszal fordulhatnak előbb az Alkotmánybírósághoz, majd az Emberi Jogok Strasbourgi Bíróságához. Ehhez a Magyar Helsinki Bizottság panasz minták közzétételével fog segítséget nyújtani. Virágba borul a főváros. Idén tavasszal több mint 11 ezer tőegynyári virágot ültetnek ki, és emellett évelő növényekkel is gazdagítják a város partjait és virágágyásait. Ezek a növények nem csak színesebb és barátságosabbá teszik a környezetünket, hanem fontos szerepet játszanak a városi mikroklíma javításában is. Idén Magyarország rendezi meg a Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpiát, amelyben a versenyzők programozási készségei mellett a másokkal való együttműködés is fontos szerephez jut. Ma tartják az ünnepélyes megnyitót, holnap pedig a verseny következik. A budapesti Fazekas Mihály gimnáziumban Magyarország mellett Bulgária, Olaszország, Románia és az Egyesült Államok közel 60 diákja méri összetudását 4 fős iskolai csapatokba rendeződve, míg Szíria csapatai a hazájukból online vesznek részt a versenyen. Melyik lesz az év 2025 kerékpárútja? Idén már 6. alkalommal lehet szavazni arról, melyik legyen az év kerékpárútja. A kérdés egyszerű. Melyik magyarországi bringaút az, ami annyira izgalmas, szép és élvezetes, biztonságos, hogy simán felkerül a bakancs listára? A válasz a bringás közösségen múlik, hiszen a győztesről most is közönségszavazás dönt. A szavazás az Aktív Kalandor weboldalán zajlik, és június 2-án 4:00-kor zárul. A legtöbb szavazatot kapó bringaút képviseli majd 2025-ben az év kerékpárútja címet, amelyet június 3-án a kerékpározás világnapján hirdetnek ki. Séfek öltöztetik fehérbe a budapesti belvárost. Felvonulással ünneplik a magyar gasztronómiát a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én ismét az utcára vonulnak a fővárosban a magyar gasztronómia jeles képviselői. Az immár 8. alkalommal életre hívott hagyományos szakácsfelvonulást az Étrend Magyar Konyha Főnökök Egyesülete szervezik. A budapesti fővámtéren 14 óra 30 perctől indulnak, gyülekeznek majd a felvonulók, amelyet jól ismert útvonalon halad, katonazenekar vezetésével egészen a parlamentig. Az Országház épületénél közjogi méltóság fogadja a résztvevőket. A hagyomány része, hogy a séfek képviselője átadja a Magyarország étele, a szamos tányér desszert, valamint az idén bevezetett Magyarország itala versenyek győztes receptjeit. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak elvétve alakulhat ki kisebb zápor, már csak gyenge mérsékelt lesz a szél. A csúcshőmérséklet 24-29 fok között alakul. Holnap folytatódik a túlnyomóan napos időjárás, a szél a Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Piknik a fűben, hideg rózsi a kézben, itt minden pillanat különleges. Éld át a nyár első óriás kerti partiját május 29 és június 1 között a Rozária Bor Pikniken a Városligetben. 4 nap varázslat, ahol minden kortyból egy új történet kezdete. www.rozaria.hu.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Mai első témánk a 30 éves háború, amely a egyik leghosszabb és legpusztítóbb háborúk sorozata volt az európai történelem során 1618 és 1648 között. Elsősorban Közép-Európára és a Habsburg koronatartományokra terjedt ki. Egyes becslések szerint 8-11 millió közé tehető a katonai és civil áldozatok száma, akik csatákban, valamint éhínség vagy betegségek következtében vesztették életüket. És aki megvilágítja nekünk ezeket az eseményeket, Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
A 30 éves háború közvetlen előzménye volt a prágai defenesztráció 1618 májusában. Világítsuk meg pontosan, mi az a defenesztráció, és miért volt Prágában 1618-ban.
Hát magyarul csak több szóval lehet fordítani ezt a csúnya kifejezést, ablakon való kivettetésnek szokták fordítani, amelynek amúgy olyan komoly hagyománya volt Prágába, hogy miután a cserendi gyűlés hiába kérelmezte II. Ferdinánd cseh királytól és német-római császártól a protestánsokat sújtó intézkedések visszavonását, Matthias Tullengrof azt javasolta a dühös küldötteknek, így fogalmazott, hogy az uralkodott képviselő régenseket, tehát a tisztviselőit, akik ott Prágában képviselik a császárt, dobják ki az ablakon, ahogy az szokásos. Arra utalt, hogy az első defenesztráció 1419. július 30-án volt, amikor a husziták megrohanták az új városházát. Egyesek szerint 7, mások szerint több városi tisztviselőt kihajítottak az ablakon, ezt tekintették a huszita forradalom és háború kezdetének. De Prágában számon tartottak még egy hasonló eseményt 1483. szeptember 24-én, amikor II. Ulászló király visszaállította a katolikusok uralmát, a lázadó husziták újra meggyilkolták a polgármestert, 7 tanácsost és holttestüket utcára dobták.
Akkor az ott egy hagyomány volt ezek szerint.
Így van, hát erre utaltak ezzel, ahogy az szokásos. Május 23-án az összeesküvők néhány városi tanácsosok együtt himnuszok éneklésében öntöttek bátorságot magukba és egymásba, vagy egy kapitány cinkosságának köszönhetően reggel 9 szájba felmasíroztak a hadzsin lépcsőin a régensek szobájába. 10 régens közül csak 4 volt ott a titkárukkal. 2 kijelentett, hogy semmi köze a király intézkedéseihez, ezért őket csak az ajtón lökték ki. Máténicsot viszont, Jaroszláv Gorita Máténicsot, a 36 éves császári magántanácsost 5-en megragadták, és hiába könyörgött, hogy legalább gyóntatót hívjanak neki, fejjel előre kilökték az ablakon, miközben ő a Madonnához fohászkodott, hogy mentse meg. Majd megragadták Vilém Szlavata, Vilém Szlavata nevű tanácsost, a régenst, a 46 éves kincstárnokot, bírót, kiválása egyik leggazdagabb emberét, aki belekapasztott az ablakba, egy kis ideig lógott is, de kardalhútnak az ujjaira ezért elengedte, és ő is lezuhant. A lázadók azután nekiestek Fabricius titkának, és a gazdájuk után lökték.
Mennyiben volt ez a 30 éves háború hát kirobbantója, vagy mi köze volt hozzá?
Mindenképpen egy híres esemény volt, azért hagyd mondjak még róla, hogy mind a hárman túlélték az esést. A 21 méteres magasságból való zuhanást, az egyik merénylő azt kiáltotta utánuk, hogy Istenemre, a Máriájuk megmentette őket, katolikus szerint angyalok tartották alájuk a szárnyukat, a protestánsok szerint a fal alatt felhalmozódott szemétnek köszönhették, hogy épségben megúszták a zuhanást, valószínűleg a széles köpenyeik is enyhítettek valamit ezen az esésen. Utánuk is lövöldöztek különben, de sikerült bemenekülni a Lobkovic palotába. Fabricius titkár Bécsbe sietett, hogy értesítse a császárt a történtekről, és olyan sikeresen adta elő a történteket, hogy később felvehette a Hohenfall magasról eső nemesi előnevet. Hát ez a különös incidens hobbantotta ki a cseh felkelés, majd a 30 éves háborút. A lázadó csehek ezután megfosztották a tornyuktól a királyukat, tehát a Habsburg uralkodott II. Ferdinándot és 5. Frigyes pálci választót, protestáns vallású pálci választót választották királyukká, aki csak téli király néven emlegetnek, mert nagyon rövid ideig uralkodott. 1620-ban a Fejérhegyi csatában hatalmas vereséget szenvedett a császárt támogató bajor és császári katolikus seregektől. Ezek után a 30 éves háború egyre hevesebben folyt.
Kiket érintett ez a 30 éves háború? Tehát kik vettek benne részt? Fejedelemségek, országok?
Kezdődött egy ilyen cseh szakasszal, amikor a csehek még a Fejérhegyi csatát, még Bécset is fenyegették egy ideig. Utána hatalmas vereséget szenvedtek, hatalmas vérveszteség volt az ára, rengeteg vezető személyiséget kivégeztek. Akkor belép a háborúba a protestánsok védelme érdekében a dán király, szintén gyors vereséget szenved. Nagyon sokáig Franciaország csak pénzeli a Habsburgok ellenfeleit, a dán királyt is, ezután a svéd uralkodót pénzeli, aki szintén belép a háborúba, hosszas harc után német államok területén rettetes pusztítás zajlik. Magdeburg ostromának állítólag 20 ezer halálos áldozata volt, és amikor a svédek is kimerülnek és vereséget szenvednek, akkor Franciaország döntésbe lép a háborúba Habsburg ellenfelei, a spanyol és az osztrák Habsburgok ellen, és hát ez a szakasz ért véget 1648-ban, tehát 30 éve 18 után. De az igazság az, hogy a spanyol-francia szakasz az még 11 éven át folyt tovább, tehát 1659-ben kötötték meg a pireneusi békét. Ez zárta le a 30 évnél is tovább tartó 30 éves háborút.
Hogy képzeljük el, hogy 30 éven keresztül folyamatosan zajlott a háború?
30 éven keresztül kisebb-nagyobb konfliktusok különböző államok között alakultak, Svédországtól, Spanyolországig, a Pireneusoktól, Rajna völgyén keresztül, legkülönbözőbb területeken, amelyben az erdélyi fejedelmek is olykor bebeszálltak, és egy-egy hadjáratot indított Bethlen Gábor, első Rákóczi György, majd utána, amikor a Habsburgok belátták, hogy ennyi fonton nem tudnak harcolni, akkor velük békét kötöttek az erdélyekkel, kisebb területeket átengedve nekik. Természetesen a kortársak nem nevezték 30 éves háborúnak, és hát mindent elkövettek, hogy minél gyorsabban befejezzék, de nem is annyi a vallási szempontok is számítottak még ebben a korszakban, de egyre inkább a nagyhatalmi érdekek határozták meg, és végül is két katolikus uralkodó, a francia és a spanyol, valamint hát a harmadik a császár, tehát a katolikus uralkodók között zajlott ez a háború, olyannyira felhagytak a vallási szempontok figyelembevételével, hogy a béke megkötésekor a pápát nem is értesítették, aki ezen nagyon fel volt háborodva. Ezután már voltak még kisebb-nagyobb vallási konfliktusok és viszályok, de lényegileg már vallásháború korát le is zárta ez a 30 éves háború.
De a vallásháborúk sorában nem volt ehhez fogható volumenű háború, ugye?
Hát ilyen sokáig tartó ilyen nem volt, és rendkívüli pusztítást idézett elő több 10 millió halálos áldozattal, a német államoknak a fejlődését 100 évre visszavetette, a 18. század végére heverték ki ezt a rendkívüli vérveszteséget, demográfiailag, gazdaságilag. És hát végül is azzal végződött, hogy Spanyolország is beleokant a háborúba, a korábbi nagyhatalmak közül a vezető állam Spanyolország beleokant, és Franciaország hegemóniája volt a következő, hát 20-30-40 év.
A következmények, tehát tulajdonképpen itt ugye ezek szerint nyertest nem igazán lehet hirdetni, ugye? Vagy a franciákat azért...
Franciaország eléggé nyertesnek tűnik, még akkor is, hogyha a háború lezárása után egy öt éves polgárháború követte ez a bizonyos Fronda nevű küzdelem. Minden államnak akkor terhet jelentettek ezek a háborús nehézségek, mindenhol megerősödött a monarchia, adóztatni kellett, amit lehetett, ki kellett sajtolni a társadalomból, tehát mindenhol fölerősödtek az ellentétek. A 17. század közepén a legkülönbözőbb államokban sor került kisebb-nagyobb fölkelésekre, lázadásokra, hát ha csak a angol forradalom néven emlegetett brit szigetek polgárháborúja gondolunk, akkor látjuk, hogy miről van szó. 648-ban Spanyolország tartományai lázongtak, itáliai tartományai lázongtak, még a legbékésebb svájciak körében is volt egy felkelési kísérlet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és érthetőbbé tette számunkra a defenesztrációt, illetve a 30 éves háborúnak a pontos okát. Köszönöm szépen, Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját hallották az előző percekben. Viszont hallásra, további jó egészséget, jó munkát kívánok.
Igen, gyönyörű, 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 gyön
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Következik állandó rovatunk, az Ars Poetica, amelyet Elekes Irén Borbála szerkeszt, hallgassák szeretettel.
Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának, és valamilyen fontos tanulságot vonnak le élettapasztalatuk nyomán. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, bár egyes alkotók azért kapnak helyet a rovatban, mert az irodalomkutatás újra felfedezte őket. Reményik Sándor a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után jórészt politikai megfontolásokból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Az 1890-ben Kolozsvárott született költő munkásságát kora értékelte és elismerte. Verseivel nem alkotott okvetlenül új formát, gondolatisága azonban olyan mély érzésekből fakad, hogy olvasója megérzi belőle a valódiságot. Bár barátok vették körül, ami mégis súlyos depresszióba taszította, az a hazájátért súlyos megcsonkítás. Az erdélyi magyarság lelki együttmaradásáért erőn felül tett, kiemelkedő teljesítménye az 1921-ben alapított Pásztortűz című folyóirat szerkesztése. E lap körül alakult ki az erdélyi magyar irodalom. Emberi magatartása ugyanúgy hatott környezetére, mint költészete. 1941-ben bekövetkezett halálakor városa a magyar nemzet halottjának tekintette, és a házsongárdi temetőben állított neki sírkövet, melyen ez áll. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Technikai szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Reményik Sándor, erő. Mostan a szépség diadalt ül bennem, s feszül bennem egy hangtalan erő. Ó, rettentő erő. Ha szerelemmé válna, tán elégetni azt, akit szeret. Ha hatalommá válna, birodalmakat hódítana meg, ha kabzsisággá válna, marokkal aratná az aranyat, ha őrületté válna, dühöngene, még maga megszakad, ha irgalommá válna, az volna, aki mindenkin segít. Ha áhítottá válna, felszárnyalna az örök istenig. De egyikké se válik. Marad nyugalmas, fénylő látomás. Egy.